jöhetünk te eléd, ha te véreden megváltottál bennünket, és köszönjük azt, hogy a tieid lehetünk. Kérünk téged, Jézus, hogy legyél itt közöttünk a lelked által, és formálj bennünket. Uram, hálásak vagyunk azért, hogy Carolnak a műtéte sikeresen ment, és köszönjük, Uram, azt, hogy te vagy az, aki gondot viselsz rólunk. Köszönjük, hogy te vagy a mi gyógyítónk. És Uram, imádkozunk mind a betegeinkért, Uram, kinek a torka, kinek az allergiája, kinek a keze, kinek milyen fáj, Uram, a háta. Csak kérünk téged, hogy te légy a fizikai gyógyítónk is. De Uram, azért jöttünk most ide ma reggel, mert egy dologban biztosak vagyunk, hogy te lelkiekben meggyógyítottál bennünket, ahogy a Péter levelében olvassuk, hogy a te sebeid a mi gyógyulásunkra lettek, és köszönjük neked, Jézus, azt, hogy meg akarsz változtatni bennünket, és teljesen átformálni minket. Köszönjük, hogy megigazítottál minket, és most pedig azon dolgozol, hogy egyre inkább olyanok legyünk, mint amilyen te vagy. Kérünk, hogy a lelked által legyél itt közöttünk ezen a reggelen, és taníts bennünket, ahogyan dicsőítünk tovább az igéd által. Kérünk téged, hogy te végezd azt a munkát, amit megígértél. A te fiad nevében kérünk. Amen. A mai nap folytatni fogjuk azt a sorozatot, amit elkezdtünk Isten igéjével kapcsolatosan, a gyülekezetről beszélünk, arról, hogy Isten hogyan építi a gyülekezetet, és hogy ő hogy képzeli el az ő egyházának, gyülekezetének való épülését, építését. Beszéltünk arról, hogy a gyülekezetnek a legfőbb természete az, hogy egy élő szervezet, egy élő szerv rendszere Jézusnak, amiben ő a fej, mi pedig a tagok vagyunk, és ugye, hogy a test is csodálatosan megvan szerkesztve fizikai, úgy az egyház is lelkiekben csodálatosan meg van építve, és Isten különböző kapcsok és szalagok által akar bennünket egyre szorosabbra fűzni, szorosabb kapcsolatokat kialakítani, és ezzel neki mind az a célja, hogy az egyház tanítványokká tegyen minden népeket, és azért vagyunk itt, hogy másoknak beszéljünk arról, hogy Isten mennyire szereti őket, hogy őket is Isten a sötétségből a világosságra kihozza, és utána pedig, hogy építsük egymást, és épüljünk fel az ő szeretetében, az ő igazságában. Beszéltünk ezek után Isten lelki ajándékairól, amik azért nagyon fontosak, mert a szellemi ajándékok nélkül szellemi munkát nem lehet elvégezni, és egyedül Isten az, aki az ő szent lelke által a mi szellemünket építi, és éppen ezért nagyon fontos, hogy az ő ajándékai által hagyjuk őt megnyilvánulni, és őt engedjük munkálkodni. Ennek az eredménye az ő gyümölcse lesz, a szeretetnek a gyümölcse, annak a megnyilvánulási formái, és most a mai napon egy más szolgálatról fogunk beszélni, az egymás szolgálatról. Most pedig folytassuk azzal, hogy mindenki felolvassa azt az igeverset, amit kapott. Ha kettőt kaptál, akkor csak egyet olvass, és egészen addig még el nem fogy, felolvassuk ezeket. Fogok segíteni, én majd mondom, hogy melyik igevers, és akinél van, az pedig felolvassa, jó? Arra hadd kérjelek már benneteket, hogy hangosan olvassátok, hogy mindenki hallja azt, jó? Először a Márk 9:50.
Jó a só, de ha a só ízét veszi, mivel azt a kéz néki? Legyen bennetek só, és tegyetek békében egymással.
János 13:34. János 15:12.
Az az én parancsolatom, hogy úgy szeressétek egymást, ahogyan én szeretem.
János 15:17.
Ezeket azért parancsol nektek, hogy szeressétek egymást.
János 16:1.
Beszéltem néktek, hogy imádkozzátok.
Még egyszer, Betty, nem hallottam.
Beszéltem néktek, hogy ne bukálkozzatok.
Köszönöm. Róma 12:10.
Atyafiúi szeretettel egymás jön gyönkéte, tiszteletadásban egymást megelőző legyetek.
Róma 13:8.
Senkinek semmivel ne tartozatok, hanem csak azzal, hogy egymást szeressétek, mert aki szereti fele barátját, törvényt betöltötte.
Róma 14:19.
Azokra a dolgokra törekedjünk, tehát amelyek a békességet és egymást építésre szolgálják.
Róma 15:7.
Fogadjátok be tehát egymást, ahogyan Krisztus is befogadott mindenkit az Isten dicsőségében.
Róma 15:14.
Testvéreim, mondom is meg vagyok őszintben, hogy ti is tele vagytok jósággal, tele teljes ismerettel, hogy egymást is tudjátok tanítani.
1 Korintus 11:33.
Azért a fiai, mikor egyedültök az evéssel, egymást megváljátok.
1 Korintus 12:25.
Ne legyen a hasonlás a testnek, hanem ugyanáról gondoskodjanak egymásik tudomok.
Galata 5:13.
Mert a szabadságot hívhatatok atyám fölé, csak hogy a szabadság külünk ne legyen a testnek, s hogy szeretettel szolgáljátok egymásnak.
Efézus 4:2.
Teljes halálosságra és szentséggel köszönjük, hogy elszenvedjük.
Efézus 4:25.
Ezért tehát vessétek le a hazugságot, és mindet a igazat, mindent a szemben mivel a tagjai a
Efézus 4:32.
Mindetek pedig egymások jóságosak, irgalmasok, megengedvén egymásnak, miképpen az Isten is a Krisztusban megengedett nektek.
Efézus 5:19. Efézus 5:21.
Engedelmeskedjétek egymásnak, hogy Krisztus félelmében.
Filippi 2:3.
Semmit nem cselekedni versengésből, sem hiába való dicsőségből, hanem alázatosan egymás különnek tartván ti magatoknál.
Kolossé 3:9. Nincs meg?
Ne haragudjatok egymás ellen, mivel hogy levét nevelkeztétek a hazó embert az ő cselekedeteivel együtt.
Kolossé 3:13.
Elszenvedvén egymást és megbocsátván kölcsönösen egymásnak. Ha valakinek valaki ellen panasza volna, miképpen a Krisztus is megbocsátott nektek, akiképpen ti is.
Kolossé 3:16.
A Krisztus beszéd alakít benneteket gazdagon úgy, hogy tanítsátok egymást teljes bölcsességgel, és incsétek egymást zsoltárokkal, dicséretekkel, lelki énekekkel, hálaadással énekeljetek szívetekben az Istennek.
1 Tesszalonika 3:12.
Titeket pedig az úgy alapítson, és gazdagítson is szeretetben egymás iránt, és mindenkinek, ahogyan mi is szeretnénk.
1 Tesszalonika 4:9.
Testvéri szeretetről pedig nem szükséges érdemlőket, és az is elfogadott egy más iránt.
1 Tesszalonika 4:18.
Vigasztaljátok tehát egymást ezekkel az igékkel.
1 Tesszalonika 5:11.
Vigasztaljátok tehát egymást, és építsetek a másikat, ahogyan veszitek
is. 1 Tesszalonika 5:13.
És az ő munkájukért viseltessetek irányítok meg különböztetett szeretettel, egymással békességben ilyen.
1 Tesszalonika 5:15.
Vigyázzatok, hogy senkinek rosszal ne fizessen, hanem mindenkor jóra törekedjetek úgy egymás iránt, mint mindenkire.
2 Tesszalonika 1:3.
Mindenkor háladással tartozunk az Istennek, Atyám fiai, ti életetek, amiképpen méltó is, mivel hogy feletként megnövekedvén a hitetek, és mindjártokban bővölködik az egymáshoz való szeretet.
Zsidó 3:13.
Hanem nincsétek egymást minden napon, még tartana, hogy egyikőtök se keményítessék meg a bűnnek csalátsága által.
Zsidó 10:24.
És figyeljünk egymásra, a szeretetre, a jó cselekedetekre való felbúzulásséget.
János 5:16. Nem, Jakab 5.16. Gyanús volt.
Ajánlottak bűneiteket egymásnak, és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok, mert igen, hasznos az igaznak, húzgóságos könyörzése.
1 Péter 1.22.
Tisztítsátok meg lelketeket az igazság iránti engedelmes részvétkezés nélküli testvérszeretetre, egymást utartóan tiszta szívből szeressétek.
1 Péter 4.8.
Mindenek előtt az egymás iránti szeretet legyen kitartó bennetek, mert a szeretet soha nem elszenved.
1 Péter 4.9.
Legyetek egymással vendégszeretők zúgolódás nélkül.
1 Péter 4.10.
Kiki, aki kegyelmi ajándékot kapott, úgysem felkodjatok haza egymásnak, mint Isten sokféle kegyelmének jóságára.
1 Péter 5.5.
Hasonlóképpen, fiak, engedelmeskedjetek a bűnöknek, minden pedig egymásnak engedelmeskedvén, az alázatosságot öltsétek fel, mert az Isten a kegyelmének ellenáll, az alázatosságot pedig kegyelmet ad.
1 János 1.7.
Ha pedig a világosságban járunk, ő a világosságban van, közösségünk van egymással, és Jézus Krisztusnak, az ő fiának vére megtisztít minket minden bűntől.
1 János 3.11.
Mert ez az az üzenet, amelyet kezdettől fogva hallottatok, hogy szeressük más.
1 János 2.23.
Aki tagadja a fiút, azért nem mehet az apja sem. Aki vallja a fiút, azért az apja is.
1 János 4.7-es.
Szeretném, szeretném más, mert a szeretet is ebből van, és aki szeret, az Istentől született, és ismeri Istent.
1 János 4.11.
Mondja neki az asszony, Uram, nincs mivel merítened, a kút pedig mély, honnan vennéd tehát a élő vizet.
2 János 5.
Nem úgy kérlek téged, úrnő, mintha úr parancsolatot hirdik neked, sőt azt írom, ami kezdettől fogva miénk volt, hogy szeressük egymást.
Mi az, ami közös volt ebben a sok-sok igeversben? Mit hallottatok nagyon sokszor?
Egymást.
Az Új Szövetségben 155-ször fordul elő ez az egymás szolgálat, és mint látjuk, Isten igen bátorít bennünket arra, hogy egymást szolgáljuk, és ez nagyon fontos, hogy lássuk a szolgálatot így, hogy az legfőképpen arról szól, hogy kölcsönösen egymás fele szolgálunk. Mi az a szó, amit még nagyon sokszor hallottatok? Szeretet. 14-szer mondja az Új Szövetség, az konkrétan parancsolatban, hogy szeressük egymást. És ezen kívül még, ami egymásból nagyon sok van, az az, hogy mondták egymásnak, beszélték közt egymás között meg. Tehát a beszéddel kapcsolatban van. Ezt megszámolom ezt is. Ez 23-szor van benne az Új Szövetségben, tehát ez nekem mindenképp mondja azt, hogy beszéljünk egymással, de ne felejkezzünk el mindeközben arról, hogy szeressük egymást, úgy beszélgessünk. De ahogy olvastuk a sok-sokféle szolgálatot, Isten a gyülekezeten belüli szolgálatot, azt kölcsönös szolgálatként látja. És ez egy nagyon fontos dolog, hiszen a mit kell tennünk részhez tartozik ez, hogy építsük az egyházat, és az épülésben, az épülés az nagyon fontos abban, hogy tanítványokká legyünk, és ez egy kölcsönös szolgálatként beszél róla az ige. Az Efézus 4.16-hoz lapozzunk oda. Egyébként megkérdezem, hogy érezte valaki úgy, hogy biztos nem véletlen kapta azt az ige verset, amit kapott? Igen, látom, sokan bólogatnak, jó. Otthon nem terveztem meg, hogy ki melyiket kapjon, csak én szétosztottam. Efézus 4.16, ott azt olvassuk, hogy az egész test pedig az ő hatására egybeilleszkedve és összefogva, a különféle kapcsolatok segítségével és minden egyes rész a saját adottságának megfelelően működve, gondoskodik önmaga növekedéséről, hogy épüljön szeretetben. Ez egy nagyon fontos dolog, mert ez a kép az, ami megalapozza ezt a kölcsönös szolgálatot is. Jézus Krisztus a fej, mi vagyunk az ő testének a tagjai. Ő a forrás, belőle származik a Szentlélek Istennek az ereje és munkája, ő az, aki a gyümölcsöt termi bennünk, ő az, aki a saját épülésünket is adja, de az egymás fele való szolgálatunk által is épülést hoz, abban, hogy szeretetben növekedjünk, hogy épüljünk a szeretetben. Ez egy fontos kép, hiszen itt lehet egymásnak idézgetni ezeket az egymás szolgálatokat, és profétikusan rámutatni a másikra, hogy az ige azt mondja neked, meg neked, neked, de ezek bár parancsolatok, ne felejtsük el, hogy ezeket nem lehet csak úgy kinyomni magunkból. Egyes egyedül úgy válik ez valóságá, hogyha Istennel bensőséges kapcsolatban vagyunk a fejjel, és egymáshoz kapcsolódva engedjük, hogy Isten ezeket a dolgokat kimunkálja bennünk, és ezek a parancsolatok azért jók, mert tükröt tartanak nekünk arról, hogy mennyire nagy szükségünk van Istenre. Úgy gondolom, hogy sokszor, ha már valaki egy hete keresztény legalább, elkönyveli, hogy ő már mindent tud, ő már nagyon jól átlátja a dolgokat, és sokszor Istennek emlékeztetni kell bennünket arra, hogy mi is az, ami az ő szerinte való munka, meg mi is az, amit saját magunktól végzünk, vagy a világ diktál nekünk. És éppen ezért nagyon fontos dolog tudnunk azt, hogy Istennek ezek a parancsolatai mutatják azt, hogy ő így képzeli el a szolgálatot a gyülekezetben. A szolgálat a gyülekezetben elsősorban nem abból áll, hogy melyik szolgálati csapatba vagy. A takarító szolgálatba, kávézó szolgálatba, dicsőítő csapat, gyerekszolgálat. Tehát nem ezek a fő szolgálatok a gyülekezetben, hanem a legfőbb szolgálatok a gyülekezetben azok ezek az egymás szolgálatok, amikről most olvastunk. Hogyha ott van a vágy a szívedben, hogy még inkább szeretnéd az Urat szolgálni, akkor Isten mutat neked egy utat. Például a dicsőítés szolgálatáról én így konkrétan sehol nem olvasok az Új Szövetségben, a kávézó szolgálatról sem olvasok konkrétan, de mondjuk erről az egymás szolgálatokról nagyon sokat olvasok, és úgy gondolom, hogy Isten nem véletlenül mondja ezt 155 ötször nekünk az Új Szövetségben, hogy hátha eljut hozzánk, hogy ő neki az elképzelése az egyházban való épülésről és növekedésről, az az egymás szolgálatokban, a kölcsönös szolgálatokban rejlik. Úgyhogy ha vágysz arra, hogy a szolgálatban Isten használjon, és a szolgálat közben növekedjél, akkor itt van egy jó terület. Ez a legjobb terület, Isten szerinti terület. Beszéltünk arról, hogy most azt akarjuk megnézni, hogy Isten hogyan építi, Jézus hogyan építi az egyházat. Hát Jézus így építi, így tudsz növekedni szeretetben, így tudsz épülni szeretetben, hogy egymás szolgálatokban benne vagy, és Isten ezen keresztül nem csak téged formál, hanem nyilván azt a másik embert is, aki fele szolgálsz. A szolgálat alatt tudunk kicsiszolódni, és ez elsősorban ezeket az egymás szolgálatokat jelenti. Úgy gondolom, hogy ez nagyon fontos ezt a képet megragadnunk, mert Jézusnak ez az elképzelése az egyház építésről, a gyülekezet növelésről, gyülekezet építésről. Nagyon sok könyv van, ami mindenféle módszert, metódust hoz arra, hogy hogyan lehet növelni az egyházat. És lehet, hogy létszámban lehet másképp is nevelni, vagy növelni, lehet, hogy emberi módszerekkel is lehet növelni az egyházat, de a valódi, igazi épülést, aminek örök érvénye van, meg örök értéke, azt egyedül Isten lelke tudja elvégezni, és hogyha Isten elmondja, hogy az ő lelke hogyan végzi ezt az épülést, akkor ezt nem lehet semmi mással pótolni. Minden mást, amit próbál az ember, az csak testies erőlködés, abba csak el lehet fáradni, és ki lehet merülni, de eredménye nem lesz, és csak fájdalmat fog hozni annak is, aki próbálkozik, annak is, aki fele próbálkozik bármit is tenni, és egyszerűen nem lesz jó senkinek sem. De Isten így képzeli el az ő egyházának az építését. Egyáltalán nem jó az az elgondolás, hogy a szolgálat azoknak van, vagy csak azok tudnak hatékonyan szolgálni, akik profik ebbe, akiknek ez a munkájuk, akik ezt tanulták, meg nem tudom én mi. Bibliában semmi ilyesmi nincsen, hogyha például konkrét bibliai iskolához vagy teológiához kötötték volna, hát akkor máj napig nem lenne egyház, mert akkor Péterék például nem szolgálhattak volna az apostolok cselekedetein lapjain, a felét át lehetne húzni, mert csak Pálnak voltak tanulmányai ezzel kapcsolatban. Tehát Isten nem így képzeli el a szolgálatot, ahogy az ember. És ezért nagyon fontos, hogy ez a kölcsönösség meglegyen. A Róma 15:7-hez, hogyha hozzá odalapozunk, ott találjuk meg Isten szívéhez nagyon közel álló szolgálati területet, amit ugye fel is olvasott, ha jól emlékszem, pont Szilvi volt az, aki ezt olvasta. Fogadjátok be tehát egymást, ahogyan Krisztus is befogadott minket az Isten dicsőségére. Ez a befogadás szolgálata. Ez egy óriási dolog, és ez egy kölcsönös szolgálat. Ez azt jelenti, hogy én befogadlak téged, és te is fogadj be engem. Ez alapozza meg a legtöbb egymás szolgálatnak az alapját. Ugyanis, hogyha másikat nem tudom befogadni, nem tudom szeretettel fogadni, akkor hogyan fogok fele bármi módon is szolgálni. És ez az igevers nagyon bátorít bennünket arra, hogy legyünk olyan emberek, akik készek arra, hogy másokat üdvözöljenek, és hogy készek legyünk arra, hogy az életünkbe meghívjunk másokat, és hogy az életünket másokkal megosszuk. És ez a kölcsönösséggel kell, hogy alapuljon, hiszen azt mondja, hogy egymást fogadjátok így. Az egyik legkeresztényibb dolog, amivel építheted a másikat, vagy te magad épülhetsz, az az, hogy kapcsolatokat építesz az egyházon belül, és engeded, hogy mások az életedbe belelássanak, és hogy abban bepillantást nyerjenek, és te magad is ugyanígy viszonyzod ezt. És tudod, ez egy olyan dolog, ami a világ számában egy ostoba dolog, meg egy olyan nagyon gyenge dolog, olyan erőtlen az egész. Mert azt gondolja a világ, hogyha beláthatsz az én életembe, akkor te egyszer csak belém fogsz rúgni. Meg az olyan veszélyes dolog, hogy te ismersz engem, meg hogy így beszélek magamról, mert bármikor belém rúghatsz. És a világ semmi másból nem áll, csak abból, hogy klikkesedünk, meg felszínesen integetünk egymásnak, meg hogy ja, csak túl közel ne jöjjön, mert ha túl közel jönne, túl sok mindent tud meg rólam, és akkor jaj, mit fog velem csinálni? Nem lesz helyzeti előnyöm, nem fogok előnnyel rendelkezni vele szemben, mert amit én tudok, az nem lesz speciális tudás, és akkor elvérzek. A világ így gondolkodik, de Isten nem így gondolkodik. Isten azt mondja, hogy én kapcsokat és kötelékeket akarok építeni a lelkem által. Ez egy lelki-szellemi munka. És ezt csak úgy tudom megtenni, hogyha megnyitjuk magunkat a keresztény testvérek előtt, és készek vagyunk fogadni a másikat, és a másiknak is bepillantást engedni a mi életünkben, mert így fog tudni Isten bennünket növelni. Ez egy fontos dolog, hogy azt mondja, hogy tegyük ezt úgy, ahogy Krisztus is befogadott minket. Krisztus hogyan fogadott minket? Hát például fogadott sok-sok kegyelemmel szerintem. Ez az egyik legfontosabb dolog azzal kapcsolatban, hogy Krisztus fogadott minket. Hidd el, hogy mindenkinek kegyelemre van szüksége, nem csak neked. Azt tudom, hogy te tudod magadról, hogy neked kegyelemre van szükség, de tudd azt is, hogy a másiknak is kegyelemre van szüksége. És lehet, hogy már valakit Isten formál egy ideje, de ne várd el tőle azt, hogy ő tökéletes legyen. Neki is szüksége van a kegyelemre, nekem is szükségem van a kegyelemre. Mindannyiunknak kegyelemre van szükségünk, ahogy a zsidókból pont Zoli olvasta a 3. fejezetből, ott ha tovább folytatjuk, azt mondja, hogy kegyelem által erősödik meg a szív. Hát ha egymást meg akarjuk erősíteni, akkor adjuk azt a kegyelmet a másiknak, ami kegyelmet nekünk ad Jézus. És hogyha átgondoljuk a helyzetünket, bizony Isten nagyon sok kegyelemmel áldott meg bennünket, hogy bennünket fogadott egyáltalán, és hasonlóképpen ezzel a kegyelemmel legyünk másokkal szemben is, és ez a egymás fogadásának, az egymás fele való nyitásnak az egyik alapja. A másik, ahogyan Krisztus fogadott bennünket, hát az nyilván az áldozati része. Az, hogy a másikat fogadom, az áldozattal jár. Igenis, áldozatot hozok azért, hogy másoknak engedjem azt, hogy az életembe betekintést nyerjenek, és hogy én is az ő segítségükre tudjak lenni. És példabeszédek 17, 16 és 17-es vers beszél arról, hogy lapozunk oda, szó szerint nézzük meg, hogy van barát, aki a testvérnél is erősebb. A 17-es példabeszéd 17, nem 17. De 16, ott van a 17, példabeszéd 17-17, hogy mindig szeret a barát, de testvérré a nyomorúságban válik. És ez egy olyan jó dolog, hogy testvérré igazából azokon az időszakokon válunk testvérré, kerülünk szorosabb kapcsolatba, amikor nyomorúságokon együtt megyünk át. És ez egy fontos dolog, hogy ebbe benne van az áldozat is, hogy áldozatot vállalok, hogy a másikkal együtt megyek át egy-egy nehézségen, nyomorúságon, és ez nem csak annyit jelent, hogy most nincs mit tennünk egyikünknek se, és akkor jaj, de nyomorúak vagyunk mind a ketten, hanem ez a nyomorúság azt jelenti, hogy amikor kettőnk közt van feszültség, vagy kettőnk közt van egy ellentét, vagy egy nehéz dolog, és azon együtt kell keresztül mennünk, mert ha azon együtt keresztül megyünk, akkor még szorosabb lesz a mi kapcsolatunk. Ez egy alap dolog a házasságon belül is, hogy egy férj és egy feleség ne engedje azt, hogy bármi közéjük kerüljön és széttolja őket egymástól. Nyomás és feszültségek mindig is lesznek, mindig is vannak, amíg a mennyben nem leszünk. Ez a helyzet, erről beszélt Jézus. De lehet engedni, hogy egy nyomás eltaszítsa a férjet és a feleséget egymástól, ha megengedik, hogy kettéjük közé fúródjon, vagy lehet azt mondani, hogy nem engedjük ketténk közé, és akkor a nyomás kívülről még jobban összenyomja őket, még szorosabb kapcsolatot alakít ki. Ugyanígy van a testvéri kapcsolatokkal is. Nyugodtan meg lehet engedni azt az ellenségnek, hogy egy feszültséget, egy nehéz helyzetet felhasználjon arra, hogy engem egy testvéremtől eltávolítson. Ez hozzáállás kérdése. Hogy én hogyan állok a dologhoz? Ha úgy állok hozzá, hogy utat engedek neki, akkor a nyomás el fog taszítani egymástól bennünket. De hogyha úgy állok hozzá, hogy nem engedek ebből a kapocsból, mert tudom, hogy a testvérem és Krisztus meghalt ő érte, és én értem is, és együtt megyünk át a nyomorúságon, akkor az kívülről jobban összepréssel bennünket, és egy szorosabb kapcsolat lesz, és ez az a testvérré válás, amiről itt ez a példabeszéd 17-17 beszél. Ez a legnagyobb egymás szolgálat, ami létezik Krisztus testén belül, ez az egymás fele kegyelemmel való fogadás, egymás fele való fordulás. Hogyha pedig Isten elfogadott bennünket, befogadott bennünket, akkor szerintem ugyanilyen elgondolással egymást még inkább könnyebb befogadnunk. Ez az ő lelkének a munkája, ez a krisztusi lélek. A Róma 12.10-hez, ha odalapozunk, ezt is felolvastam valaki, azt mondja, hogy Róma 12.10. A testvér szeretetben legyetek egymás irány gyengédek, és tiszteletadásban egymást megelőzők legyetek. Itt megint ez egy nagyon fontos szolgálat. Egymást megelőzőek legyünk a tiszteletadásban, és legyünk egymás iránt egyszerűen gyengédek. Ez azt jelenti, hogy a másikat előrébb teszem, saját magamhoz képest előrébb teszem. És az a vágy van bennem, hogy bárcsak Isten megáldana téged, bárcsak neked jó lenne, bárcsak te közelebb kerülnél Istenhez. És hogyha nekem nem jut, vagy elfogy, az nem annyira baj, én azt szeretném, hogy neked legyen. És persze Istennél nem fogy el se az áldás, se a kegyelem, de arra vágyok, hogy először neked legyen, először te legyél megáldva, és ezzel a gyengédséggel és a másikat előrébb téve, magam elé téve, ez az, ahogyan Isten építi az egyházat. Fordított a világban a gondolkodás, hogy én nekem először, először nekem, hogy én legyek erős, én tudjak miből adni, majd utána, ha én már jól vagyok, a helyzetem jó, akkor majd segítek másoknak a maradékból. Ez egy világi gondolkodás, Isten nem így gondolkodik. Erre van egy megoldás, azt mondja, hogy halljunk meg önmagunknak. Nem mi legyünk az elsők, hanem a másik. A másiknak az Istennel való járása, kapcsolata, az áldásai legyenek előrébb a mi helyzetünknél. És persze, ne értsetek félre, ugyanolyan fontos, hogy én Istennel járjak, és én az ő áldásaiba járjak. De ez a hozzáállás, amikor nézem a sorrendet, akkor mindig a másik van előbb. Az Efézus 4.32-ben pedig látjuk Istennek azt a tulajdonságát, hogy ő mennyire kedves. Az Efézus 4.32 azt mondja, hogy legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasak, bocsássatok meg egymásnak, ahogy Isten is megbocsájtott nektek a Krisztusban. Itt elmondja Isten azt, hogy Isten egyszerűen jóságos, Isten egyszerűen kedves, és ez a Krisztus lelkülete, hogy ő jó, hogy ő kedves velünk. Ő nem egy goromba, nem egy durva valaki, hanem ő egy jóságos, kedves valaki, így fordul felénk. És éppen ebből azt is tudjuk, hogy Isten ezt akarja bennünk kimunkálni, hogy legyünk jók, legyünk jóságosak, legyünk kedvesek mások iránt. Ugye azt olvassuk is a Galata 5-ben, hogy ez a Szentlélek gyümölcse, ez a jóság egymás irányába. Ez Jézusnak a lelkülete és a vágya, hogy így legyünk egymás irányában. És fontos az, hogy elhatározzuk, hogy igenis akarunk jóságosak lenni, és nem magunktól leszünk jóságosak, hanem ezt imában tartva, Isten lelkére támaszkodva vágyjunk arra, hogy ezt kimunkálja bennünk, hogy ez is az egymás szolgálatban fontos elemként ott legyen, hogy kedvesen forduljunk egymás felé. És mennyire fontos, hogy itt a jóság között pont a megbocsájtást emeli ki. Az egyik legkedvesebb, az egyik legjóságosabb dolog, amit tudsz a másikkal tenni, az, hogy megbocsájtasz neki. És ez egy olyan fontos dolog, mert amikor valaki tőled bocsánatot kér, akkor olyankor az emberbe feljön a testi helyzeti előny, hogy ha, most már belátja, hogy ő a rossz. Akkor erre egy kicsit rájátszok, hogy igen, épp itt az ideje, rendben, meggondolom, és csak teszek még egy pár lapáttal a szegényre, aki már egyébként is rogyadozik a teher alatt. Nem, ez egy testies gondolkodás. Főleg, ha valaki azt mondja, hogy bocsánatot kérek tőled, akkor legyen a mi örömünk az, hogy megbocsájthatunk, és örüljünk annak, és akarjunk megbocsájtani jó szívvel neki, és mondjuk azt, hogy persze, hogy megbocsájtok. Ez egy nagyon fontos dolog, amit meg kell tanulnunk keresztényként, mert nagyon sok keresztény embertől nem hallom azt, hogy megbocsájtok neked. Én magam is kell, hogy bocsánatot kérjek emberektől, és a múlt héten is kettő embertől kellett bocsánatot kérnem. Nem egy könnyű dolog, mert Isten kell, hogy ezt kimunkálja, hogy az ember belássa, hogy igen, ezt így elrontottam, létkeztem, oda menjek a másikhoz, elmondjam neki, és bocsánatot kérjek tőle. És hogyha erre nem úgy reagál a másik, akkor még azt gondolja, hogy mi az, én bennem elvégezte az Úr, ő nem tud megbocsájtani. Ez egy büszkeség. Nem, azzal az alázattal maradni, akkor is, hogyha nem kapod vissza azt, hogy megbocsájtok neked. De ez egy alapdolog. dolog, ha valaki bocsánatot kér tőled, akkor mond neki azt, hogy megbocsájtok, nincs semmi gond, dicsőség az Úrnak, vagy valami, de azt mondd el, hogy igen, megbocsájtottam, mert a másik addig lóg a levegőbe, hogy jó, elmondtam neki, bocsánatot kértem, de most mi van? Akkor megbocsájtott, vagy nem, vagy még most is szenved, vagy mi van vele? És akkor nem bír nyugodni. Isten arra bátorít bennünket, hogy örömmel bocsássunk, meg legyen készek a megbocsájtásra. Ez az ő jóságának, az ő kedvességének a jele. Amikor nagyon felbosszantanak a gyerekeim, akkor úgy vagyok vele, hogy jönnek és bocsánatot kérnek, és akkor nem akarok hozzád szólni. Majd, ha levezekelted, legalább 2 nap munka, meg utána járás, és majd akkor lehet, hogy megváltozik a szívem. Persze, hozzám szólhatsz, de nem leszek hozzád kedves. Hát ebből meg kell térni minden egyes szülőnek, aki így érzi, és összeolvad a szívem, hogy hát hogy ne bocsájtanék meg neki, mikor bocsánatot kér. És hogy ne mondanám el, hogy szeretem őt, meg persze, meg hogy nekem is megbocsájtásra van szükségem. És ez egy nagyon fontos dolog az egymás szolgálatban, hogy legyünk készek a szolgálatra. Corrie ten Boomról olvastam azt, hogy ő a náci Németországban volt, és hát koncentrációs táborban volt ő, maga is a Ravensburgi táborban, és a nővére is ott halt meg, és az édesapja is ott halt meg a szeme láttára. Ő Isten kegyelméből megmenekült, és utána létrehozott a Hollandiában ilyen utógondozó szolgálatot azok számára, akik a táborokban túlélők voltak, hogy fel tudják dolgozni ezt a helyzetet. És azt vette észre, hogy mindazok, akik tudtak beszélni a fájdalmaikról, a sérelmeikről, és meg tudtak bocsájtani, azok le tudták tenni, és el tudták engedni, és meg tudtak gyógyulni Isten kegyelméből. És egyik alkalommal Corrie ten Boom elment egy Németországba, hogy az ottani emberek fele is vigye Isten szeretetét, hogyha megbánják bűneiket, akkor ő hű és igaz, és megbocsátja azt, és van élet ő benne, és nem kell egész életükbe bűntudat alatt élniük. És egyik alkalommal, amikor volt egy előadás, akkor szépen lassan kimentek az emberek a teremből, ő tartotta az előadást, és a végén megpillantott egy embert, aki nagyon mogorván állt ott, és elindult feléje, és hát Corrie ten Boomnak lepörgött előtte az élete, mert felismert benne az egykori SS tisztet, aki bizonyos torral verte őket a táborba, és aki miatt az ő testvére és édesapja is meghalt. Ez a tiszt nem emlékezett Corrie-ra, hát a sok rab közül nem emlékezett rá, de ő teljesen megfagyott, és nem tudta, hogy mit csináljon. Imádkozott, és jött az ember, és mondta, hogy nagyon csodálatos volt testvérem, amit az imént a megbocsátásról mondtál, és hogy nagyon megérintett, és hogy annyira jó az, hogy Isten így szeret minket, és megbocsájt. Arra van szükségem. Nyújtotta a kezét felé, hogy tőled is halljam azt, hogy megbocsájtasz nekem. És akkor Corrie hirtelen a jegyzeteibe merült, és próbált kitérni a kéznyújtás előtt, de a tiszt még egyszer megkérdezte, hogy szükségem van arra, hogy halljam, hogy te is megbocsájtottál, és hogy tőled is halljam azt, hogy Isten megbocsájtott nekünk. Mert tudod, én egy táborba SS tiszt voltam. Hát a tiszt nem tudta, hogy Corrie kicsoda, csak azt tudta, hogy volt abban a táborban, mert említette az előadásában. És akkor Corrie csak annyit tárgyalt le Istennel, hogy Uram, te tudod, hogy a kezemet mechanikusan fel tudom emelni, de a szívemet látod, hogy azt nem tudok megbocsájtani. És azt kérte, hogy miközben oda nyújtam a kezemet, Uram, teted meg a többi részt. És mikor megfogta a kezét, akkor azt mondta, hogy valami isteni csoda megtörtént. Mert Isten lelke átformálta a szívét, és azt mondta, hogy soha így még nem bocsájtott meg senkinek, és hogy életében nem élt át ilyet, hogy Isten így átformáló erővel megérintette volna. És mondta, hogy percekig egymást ölelve zokogtak, ahogyan ezt a megbocsátást Isten ott elvégezte. De hogy mennyivel könnyű, mennyivel sokkal könnyebb beszélni a megbocsájtásról, mint azt megtenni. Mint oda menni, bocsánatot kérni, és utána megtapasztalni azt, hogy a másik azt mondja, hogy megbocsájtottam. Ez az egymás szolgálatok közül az egyik legfontosabb, és Istennek a kedvességét, Istennek a szeretetét és jóságát mutatja meg. Ha ezt kihagyjuk, akkor Istent hogyan állítjuk be? Na, Isten ezt a gyümölcsöt el akarja végezni mindannyiunknak a szívébe. És úgy gondolom, hogy ahogy nekünk megbocsájtott, úgy ezt a megbocsájtást ki akarja munkálni az egymás iránti szolgálatban is. Ez életeket fog megváltoztatni. Persze a megbocsájtás nem azt jelenti, hogy nincsenek következmények, meg Isten nem fog a velünk nevelő jelleggel bánni, de mindenképp jelenti azt, hogy Isten szeret bennünket, és jóságos, és meg akar bocsájtani. Kolossé 3.13 pontosan ehhez kötődik. Viseljétek el egymást, és bocsássatok meg egymásnak, és ha valakinek panasza volna valaki ellen, ahogy az Úr is megbocsájtott nektek, úgy legyetek ti is. Isten az arra bátorít minket, ha panaszod van a másik ellen, bocsáss meg neki, hogyha neked panaszod van a másik ellen, akkor bocsáss meg neki. Kegyelemre van szüksége, de itt azt is mondja pluszban, hogy viseljük el egymást szeretetben. Mit jelent az, hogy viseljük el egymást szeretetben? Hát például jelenti azt, hogy a másikra szeretettel gondolok, és mindenféle dolog, ami ő benne irritál, azt szeretetben eltakarom. Hogyha nem találsz a másikban olyan dolgot, ami irritál téged, akkor az valószínűleg azért van, mert még nem ismered elég ideje, de egy idő után biztos, hogy mindenkiben lesz valami olyan, ami irritálni fog. Ez egyszerűen csak azért van, mert bűnös természetük van. Hát éppen ezért biztos, hogy mindenkinek van olyan, na ez már megint kezdi, vagy ezt már megint tessék. Ez van. Bűnös természet, ebbe vagyunk egyelőre, itt utazunk hazafele, csak átmeneti szállásunk van, de ez az irritáció, ez ott van. Az, hogy egy másikat szeretetben elviselni, az azt jelenti, hogy a másikat előrébb teszem, a másikat fogadom, így is engedem, hogy az életem része legyen, és így is megbocsájtok neki, és így is szeretném azt, hogy Isten őt megáldja. És ennek egy nagyon fontos, nagyon, nagyon sokat segít ebben az, hogyha a másikért imádkozol, nem azért, hogy azt a dolgot, ami téged idegesít, vegye el az életéből Isten, mert az csak haragot jelent, hanem imádkozzál azért, hogy Isten őt megáldja, és formálja, és adjon neki még több kegyelmet. És amint áldást kívánsz, és kegyelmet kérsz az ő életére, két dolog történik. Az egyik az, hogy Isten ebben gyönyörködik, és ezt szívesen megadja a másik életére, de közben valami csoda történik, a te szívedben Isten formál téged. Volt két ember, aki egy szolgálati csapatban együtt szolgáltak, és ki nem állhatták egymást. De egyszerűen olyan szinten idegesítették egymást, hogyha az egyik bejött a terembe, a másik kiment. Na most elképzelhetitek, hogy milyen jól lehet így egy csapatban szolgálni, és közben arról beszélni, hogy Isten szeret, és Isten jó, és Isten megbocsájt, meg elfogad. És hát fel kellett ismerjék azt, hogy mind a ketten bűnösök a dologban, de nem tudtak változtatni. És akkor ez az ötlet jött, hogy imádkozzatok egymásért. És elkezdtek imádkozni egymásért, és mái napig is az a két ember, az két legszorosabb barát lett, mert Isten úgy megváltoztatta mind a kettőnek a szívét, ahogy egymásra áldást kértek, és azt kérték, hogy Isten legyen kegyelmes hozzájuk, közben a saját szívük átformálódott. Isten tehát ezt kéri tőlünk, hogy viseljük el egymás szeretetben. Aztán a Galata levélhez, ha visszafelelapozunk, ott a 5.13-ban látjuk a következő egymás szolgálatot. Testvéreim, szabadságra vagytok elhívva, csak a szabadság nehogy ürügy legyen a testnek, hanem szeretetben szolgáljatok egymásnak. Itt van a csodálatos dolog, hogy persze, hogy szabadok vagyunk Krisztusban, persze, hogy Krisztusban azt tehetek, amit akarok, de azért jó tudni, hogy nem minden használ, ahogy az ige mondja, de még fontosabb az, hogy ezt a szabadságomat arra használjam, hogy Krisztusnak és másoknak szolgáljak. És szeretetben szolgáljátok egymást, ez egy nagyon fontos alapja az egymás szolgálatnak. Gondolj bele, hogy mi mindenből szabadított meg Isten. Milyen rossz szokásokból, bűnökből, a sötétségnek a kötelékeiből kihozott szabadságra, és azért szabadított meg, hogy szabadon tudjál szolgálni. Hogy ne kössenek a kötelékeit, hanem szabad legyél arra, hogy szolgálj embereknek. Tegnap itt a nagy építkezés meg takarítás, mi egymás közepette, nap vége fele mindenkinek kezdtek merülni a telepei, és akkor felmerült az a mondat, hogy ó, hát ezt már órák óta csináljuk, és olyan, mintha nem történne semmi. És belegondoltuk, hogy hát tényleg így van, hát nagyon sokszor a szolgálat is ilyen, az egymás fele való szolgálat is, hogy évek óta mintha csinálj, és mintha semmi nem történne, de történik, de ez a legfontosabb és az egyetlen értékes dolog itt a Földön, amit csinálhatsz. Minden másnak az értéke mulandó. Bármivel töltöd az idődet, ideig, óráig jó, meg van eredménye, de egyszer el fog múlni. Az egyetlen dolog, aminek örök értelme és örök érvénye van, az, hogy Isten szolgáljuk és egymást szolgáljuk, mert ennek örökké való érvénye van. Ebben a másikba befektethetsz, és az örökké valóságban gazdaggá teheted Isten kegyelmével, jóságával, szeretetével, megerősítheted és felépítheted. És arra bátorít minket az ige, hogy ezt tegyük, használjuk erre a szabadságunkat. Mert szabadok lennénk akármi más csinálni. Hát most is szabadok lennétek arra, hogy pecázzatok, vagy pihenjetek, vagy mossatok, vagy főzzetek, hát ki mit szeretne csinálni a szabadságával. De mégis azt választottátok, hogy eljöttek ide, és szolgáljuk, keressük együtt Isten, hogy az alkalom előtt és után tudjunk egymásnak szolgálni. Jól használjátok a szabadságotokat. Az is jól használja, aki nincs most itt, nehogy azt így, hogy akkor az most kész, végleg le van írva, de hogy is, hát Isten kegyelmes, tehát szabadságunk van sok mindenre, de fontos, hogy választhatod azt is, hogy őt szolgáld és egymást szolgáljuk, és azt is nagyon fontos tudnunk, hogy Istent bármikor és bárhol lehet szolgálni, és egymást is lehet bármikor és bárhol szolgálni, nem csak vasárnap a gyülekezetben, sőt, helyhez nem kötötten, bár a nap bármelyik időszakában, bármilyen körülmények között, ahol két keresztény találkozik, ott a testen belüli egymás szolgálat megvalósulhat, sőt, bátorít minket Isten, hogy valósuljon is meg, és szolgáljuk egymás szeretetben ilyen alkalmakkor. A Galata 6.2 egy kicsit tovább viszi ezt az egymás szolgálatot, mert ott az arra hív bennünket, hogy egymás terhét hordozzuk, és így töltsük be Krisztusnak a törvényét. Ez azt jelenti, hogy legyünk készek arra, hogy egymásnak a terhéből átvegyünk, és hogy tudjunk osztozni abban, és azt mondja, hogy így töltsük be Krisztus törvényét. Hát Krisztus törvénye az volt, hogy szeressétek egymást, tehát például ennek a kölcsönös egymást szeretetnek, egymás fele való szolgálatnak része, hogy a terheken osztozunk, és készek vagyunk arra, hogy oda menjünk a másik mellé, és meghallgassuk őt, hogy odafigyeljünk rá, hogy imában felemeljük, hogy segítsük őt, hogyha ez anyagi nehézség, akkor lehet abba tud segíteni, hogy csökkentsd az ő anyagi terhét, hogyha arra van szüksége, hogy meghallgassa valaki, akkor meg tudod őt hallgatni. Úgysem fogod tudni megoldani a problémáját senkinek, mert nem te vagy Isten, aminek egyébként sokan mások örülnek, meg szerintem te is örülhet, de Isten meg tudja oldani, és tudod együtt hozni a terhet a másikkal együtt Isten elé, és tudtok együtt jönni, mert sokszor sokszor már az is sokat jelent, hogy valaki Istenhez emeli a megterhelt tekintetét. Nekem Andrásnak a szolgálata tetszik nagyon az Új Szövetségben. Tudjátok, András Péter testvére, mert ugye mindig így van, nem? András, tudod, a Péter testvére. Ennyit tudunk róla, mert Pétert mindenki ismeri, de azt is tudjuk róla, hogy az embereket Jézushoz hozta. Ez volt András szolgálata. Egy prédikációját se olvassuk, nem olvassuk, hogy hány ezren tértek meg, meg semmi ilyesmit, de egy dolgot csinált, megfogta az embereket, és oda vitte Jézushoz, és ez egy óriási szolgálat volt, és nekünk is ez a egymás terhét hordozásban egy nagyon fontos dolog, hogy hozzuk oda egymást Jézus elé, és tegyük le ott a terhet együtt. Fontos, hogy imádságban mellette legyünk, jelenti ez a tehermegosztás. Tehermegosztás jelent az, hogyha a másikat bátorítom, egy igére emlékeztetem, megerősítem. Jelenti azt is, hogy azt mondom mondjuk, hogy figyelj most, hogy tudjál lenni az Úrral, tudj az Úrra figyelni, tudj egy kicsit pihenni, a gyerekeidet elvállalom, hozd el hozzám, vagy elmegyek velük valahova, elviszem a játszira. Vagy jelenti azt, hogy figyelj, gyere, menjünk el együtt valahova, és beszélgessünk egyet, vagy olvassunk együtt, hogy olvasok neked, vagy imádkozunk, vagy csak meghallgatlak. Na, bár sok mindent jelenthet a teher megosztása, Isten lelke fog vezetni ebbe, de ez az egymás szolgálatnak egy nagyon fontos része. Arra bátorít bennünket az ige, hogy tanácsoljuk egymást, és hogy segítsük egymást. Lehet egymást tanácsolni úgy, hogy az ember az igazsággal szembesíti a másikat, meg úgy is lehet tanácsolni a másikat, hogy a kegyelem részét mutatom meg Isten igéjéből, és azt mutatom neki, hogy de nézd, szeret téged akkor is, hogyha elbuktál, akkor is, ha egy adott helyzetben nem tudsz mit kezdeni, Isten szeret téged. Szembesíteni is lehet, hogyha éppen Isten azt látja. Mind a kettő tanács, mert Istennek a törvénye tükörként van előttünk, de azt a tükör arra van, hogy még közelebb jöjjünk Istenhez, és még inkább lássuk az ő szeretetének a nagyságát. A Róma 15:14-hez halapozunk. Találjuk a következő bátorítást, 15:14. Én pedig, testvéreim, magam is meg vagyok győződve, hogy ti is telve vagytok jósággal, és telve teljes ismerettel, és hogy egymást is tudjátok tanítani. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy Pál meg volt győződve arról, hogy a rómaiak tudják egymást tanítani, tudják egymást bátorítani, tudják egymást Isten igéjéhez visszahozni, és azt mondani, hogy de tudod, hogy ez ezt mondja, ezt olvastam ma, pont erről hallottam ma tanítást, Isten pont ezen keresztül tanított engem a héten. Ez az egymás tanítása egy nagyon-nagyon fontos dolog, mert részben szó szerint ez azt jelenti az Új Szövetségben, hogy tanácsolni egymást, Isten igéjében tanácsolni egymást, és ezt látjuk, hogy ez minden hívőnek a feladata, és nem csak feladata, hanem öröme. Isten azt mondja, hogy ezt így ránk bízta, és a lelkének ez a munkája, és ezt a szolgálatot, egymás szolgálatot lehet gyakorolni, sőt bátorít minket, hogy tegyük is. És itt ezen keresztül is építhetjük egymást, megerősíthetjük, vigasztalhatjuk egymást. A csodálatos tanácsos, ugye az Ézsaiás 9:6-ban olvassuk, hogy az maga Jézus, és Jézus az, aki tud tanácsolni. Ő tud neked vezetést adni abban, hogy te magad utat találj, de abban is ő tud vezetést adni, hogy te másokat, egymást hogyan tanácsolj, hogyan bátoríts, hogyan vigyél előrébb, hogyan mutass rá dolgokra Isten igéjében. És éppen ezért nagyon fontos, hogy mivel Jézus a legfőbb tanácsos, merj oda menni bármelyik keresztény testvéredhez, és kérd meg, hogy imádkozzon érted, hogy tud-e valami bátorítót mondani, hogy tud-e bátorítást mondani Isten igéjéből. És ezt Isten bárkin keresztül, az ő lelkén keresztül meg tudja tenni. És legyünk erre nyitottak. A Róma 12.8-ban találunk bátorítást arra vonatkozóan, hogy buzdítsuk egymást. Azt mondja, hogy a buzdító a buzdításban, adakozó a szerénységben, az előjáró igyekezettel, a könyörülő pedig jókedvel munkálkodjon. És itt egy bátorítás arra, hogy használjuk ezt az ajándékot, hogy buzdítsuk, tanácsoljuk egymást, hogy így előrébb tudjuk vinni egymásnak az épülését. Az 1 Tesszalonika 5.11. Azt mondja, hogy vigasztaljátok tehát egymást, és építse egyik a másikat, mint ahogyan teszitek is. Érdekes, hogy Pál azt mondja a Tesszalóniaknak, hogy tudom, hogy ezt csináljátok már, de csináljátok, maradjatok meg ebben a szolgálatban. Ez egy fontos része, hogy egymást építsétek Istennek az igéjével és igazságaival. A János 1.7-ben, az 1 János 1.7-ben olvasunk arról, hogy mennyire fontos, hogy szeressük egymást, és ugye nagyon sokszor olvastuk ezt a bátorítást, hogy szeressük egymást, de itt a szeretet többféle módon megnyilvánul. Ugye a Galata 5.22-ben olvassuk a szeretetnek a különböző megnyilvánulási formáit, és ezekre vonatkozóan néztük ezeket a bátorításokat az igében, hogy merjük szeretni egymást Isten lelkének a vezetésével. Én úgy gondolom, hogy ez az egymás szolgálata a kereszténységen belül nagyon-nagyon alábecsült dolog, és inkább azt várják, hogy a felkent szolgáló legyen az, aki majd felé szolgál, és több ezrek jönnek, mennek olyan helyekre, ahol egy felkent szolgáló van, holott Isten mindannyiunkat fel akar kenni az ő lelkével arra, hogy egymásnak szolgáljunk. És nekünk nem egy felkent szolgálóra, hanem a felkentre, Jézus Krisztusra van szükségünk, aki pedig bárkin keresztül, aki megnyitja előtt a szívét és elérhetővé teszi magát az ő számára, képes szolgálni, és nem csak képes, hanem ő így képzeli el az egyház építését és a gyülekezet építését. Nagyon sok ember nem értékeli annyira ezt a szolgálatot, hogy ja, csak ő mondta. Ne gondolj ilyet, minden keresztény testvéren keresztül Isten tud építeni, még a gyerekeken keresztül is olyan áldást tud kapni az ember, hogy sokszor ő maga meglepődik. Ez egy fontos dolog, hogy ne becsüljük alá azt, amit Isten egy keresztény testvérünkön keresztül tud nekünk és akar nekünk adni. A másik, illetve a harmadik dolog ezzel kapcsolatban meg az, hogy ezen munkálkodni kell, ezen dolgozni kell. Tehát úgy, ahogy egy kert se lesz magától szép, hanem egész keményen meg kell dolgozni érte, hát ugyanúgy ezért is keményen dolgoznunk kell, és oda kell erre figyelnünk. Nagyon fontos, hogy nem saját erőnkből kell ezt megtennünk, hanem a forrásból, Jézus Krisztusból kell merítenünk. Nagyon fontos, hogy imában kérjük ezt a munkát Isten részéről. És ezek az egymás szolgálatok nem is annyira arról szólnak, hogy miket kell nekünk csinálni, hanem sokkal inkább leírásai annak, hogy mi történik akkor, ha valaki a fejhez kapcsolódóan egy testnek a részeként részt vesz abban a munkában, amit Isten csinál. Mert Isten így írja le az ő munkáját ezekben az egymás szolgálatokban. És ez egy leírása annak, hogy közeli kapcsolatban vagy a forrással, és Isten lelke rajtad keresztül mások fele is munkálkodik. Ez egy nagyon fontos része Isten egyházának, mert Isten így képzeli el az ő egyházának az épülését. Az épülésnek a másik része az, hogy megismertetni másokat az evangéliummal, és hogy őket a sötétségből a világosságra hozzuk, ez is Isten lelkének a munkája, de ezt egy olyan egyház tud végezni, egy olyan keresztény tud végezni, hozni, aki ő maga is már épül az egyházon belül, és maga is már megerősödött a kapcsok által, ízületek által ebben a testben, és Isten mind a kettőre hív bennünket, egyik nem fontosabb a másiknál, az ő lelkének a munkája mind a kettő. Most azért beszéltünk erről előbb, mert most ugye itt arról beszéltünk az előző heteken is, hogy Isten az ő lelkének az ajándékait és a gyümölcsét hogyan jeleníti meg, és ezek pedig a gyümölcsöknek a konkrétabb leírásai voltak. Egy érdekes történettel hadd zárjam, azt olvastam, hogy a Discovery Channel egy nagyon jó filmsorozatot kapott el a gnúkról, amikor ezek a gnúknál a születési időszak van, akkor ők a Serengeti Nemzeti Parkban szülik a borjaikat, és valami hihetetlen gyorsasággal kell a borjaknak lábra állni, és felvenni a csordával a tempót, különben az ott leselkedő hiénák, meg oroszlánok felfalják a borjakat. És a Discovery pont elkapott egy olyan képsorozatot, amikor egy gnú bébi megszületett, és ott az anyja biztatta, hogy na álljon lábra, álljon föl, többször próbálkozott, nem sikerült, az anyja folyamatosan nyagatta, hogy folyamatos nyagatásba, meg próbálkozásba egyszerűen kimerült, és jött egy hiéna. Mert az anya elkezdte védeni a borját, és hősiesen védte a borját a saját testével, de aztán jöttek a többi hiénák is, és pillanatokon belül 5-6 hiéna termett ott, és az anya nem tudta megvédeni a borjat, és ott a hiének felfalták az akkor született borjat. A többi gnú nyugodtan legelészett ott körülöttük, mintha mi sem történt volna. De mekkora borzasztó képe ez annak, hogyha valaki nem tartozik a csordához. Hát a közösséget Isten azért akarja összekötni, összeragasztani, mert egyedül elég nagy veszélybe vagyunk, és a sátán, mint ordítozó oroszlán jár kell fels alá, és azt nézi, hogy kit fájjon föl. De azok, akik Isten testében vannak, azokat Isten beköti, és oda ragasztja, és egy csordába van. Hát egy gnú csordának hát abszolút nem jelent nehézséget, 2-3 gnú megvédte volna a picit, és nem tették. Miért nem tették? Nem tudom, ezt majd odafönn meg lehet kérdezni, de ez a kérdés már senkit nem fog a mennyben érdekelni egyébként. De a kép az biztos, hogy ha ott vagy és benne vagy, a csordában vagy, együtt mozogsz, akkor Krisztus vezetése alatt és Krisztus védelme alatt vagy. És Isten akarja, hogy ezek az egymás szolgálatok ott legyenek az életünkben, az ő lelke ugyanis így munkálkodik és így építi a testet, így építi fel az egyházat, és tudja ő azt, hogy ezt csináljuk, csak bátorít bennünket, hogy csináljuk még inkább, és vágyjunk még inkább, imádkozzunk még inkább, és lássuk ennek a fontosságát. És úgy, ahogy egy kertbe is, mikor elvetik a magot, és gazolják, és öntözik, és hosszú idő, míg ki kell a szép virág, vagy a nagy bőséges termés megjön, hát ugyanígy ezt az egymás szolgálatot is kell, hogy gondozzuk, és Isten lelkének utat engedjük, hogy ő a gyümölcsöt meg tudja teremni. Uram, köszönjük neked azt, hogy szeretsz bennünket, és köszönjük, hogy a te féltő szereteted és a védelmed vesz bennünket körül. Köszönjük, hogy bennünket a te képmásodra alkottál, és hogy jó terved van velünk. Én hálás vagyok, Uram, azért, hogy nem egymagunkban kell megállni ebben a világban, és ezzel kapcsolatosan a leghálásabbak azért vagyunk, mert te megígérted, hogy nem hagysz bennünket sohasem egyedül, és velünk maradsz a világ végezetéig. De köszönjük, Uram, hogy adtál nekünk egy biztonságos karámot. Köszönjük, Uram, hogy itt biztonságban lehetünk a te lelkeddel, a testvérek egymás szolgálatával. Köszönjük neked, Jézus, azt, hogy adtál mellénk családot is, és köszönjük neked azt, hogy így akarsz felépíteni bennünket. Köszönjük, hogy az a vágyad, hogy ezeket a szellemi ízületeket, szalagokat hegyre erősebbé tedd, és köszönjük neked, drága Jézusunk, azt, hogy fel akarsz bennünket építeni, és Uram, megvalljuk azt, hogy annyira, de annyira bénák vagyunk, annyira gyengék vagyunk, olyan sokszor elbukunk, még a legjobb szándékunk ellenére is. Uram, végtelenül nagy szükségünk van rád, és a te munkádat vágyjuk, a te lelkednek az építését, az, hogy betölts bennünket, átformálj, és elvégezz mindazt, amit szeretnél, Uram. Egyedül ennek van értelme, örökké való jelentősége is. És Uram, köszönjük, hogy ahogy te dicsérsz, úgy senki más nem dicsér bennünket, és hogy érdemes, Uram, ott lenni a te szívedhez közel. Köszönöm, hogy építed ezt a mi közösségünket itt a debreceni Golgotát, Uram, és köszönjük, hogy a szíveden hordozol bennünket. Köszönjük azt a sok-sok áldást, amit kaptunk és kapunk egymáson keresztül, Uram, ami tőled fakad, te belőled a kútfőből árad, és csak kérünk téged, Jézus, hogy tegyél bennünket olyan gyülekezetté, ahol valóban a te jeled, amit mondtál, hogy szeretik egymást, Uram, erről hadd ismerjen meg a világ bennünket, hogy te benned élünk, és add, Uram, hogy ezzel a kegyelmes szeretettel tudjuk egymást előrébb tartva fogadni, és hogy tudjunk egymásnak megbocsájtani, egymáshoz alázattal közelíteni, egymásnak szolgálni, egymás terhét hordozni, Uram, és kérünk téged, Jézus, hogy a lelked által végezd ezt a munkát. Köszönjük neked, Uram. Amen.